Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Látók, szóljatok! Az ötödik előadáshoz érkeztünk. Az elmúlt alkalommal a helyes önismeretről volt szó Dávid király 139. Zsoltára nyomán. Úgy gondolom, sokakat érdekelt ez a kérdés, de a visszajelzésekből, az eddigi évek visszajelzéseiből is az a tapasztalatom, hogy még másokat, és szintén sokakat az a kérdés érdekel, hogy őt miért ismerik félre. És egyáltalán miért ítélkeznek olyan gyorsan az emberek, és miért nem mérlegelnek nyugodtabban, és miért nem szeretik a másik embert? Nos hát a mai előadást erre szánjuk, hogy ha félre ismernek bennünket, mit tegyünk? Itt is egy prófétát szeretnék önöknek megidézni. Ez a próféta Elizeus, aki Illés munkatársaként, majd utódaként az időszámításunk előtti 9. században lépett fel. De mielőtt ezt a történetet felidézném, mert most történetet veszünk, tehát nem témát, nem egy hatalmas költeményt, mint a múlt alkalommal, hanem egy egész történetet szeretnénk lépésről lépésre megismerni. Mielőtt ezt felidézném, szeretném Arany Jánosnak az 1850-es években írt szavait is felidézni. Aranynak egy hatalmas verse a Kertben című költemény. A múlt század 50-es éveiben azért írta, mert érezte maga körül az emberi világ elszemélytelenedését, az emberek közömbösségét. Egy életképbe van zárva a történet, hogy a szomszédban meghal valaki, egy fiatalasszony, a költő pedig a gyümölcsfáit metszi, és halotti ének csap a fülébe, ahogy a férj siratja a feleségét, és mivel szegény, maga ácsolja a koporsót, ott van mellette az árvája is, és a dada. Miközben ezt az életképet Arany egyre magasabb és magasabb szintre emeli, és az egész emberi életről való meditációvá szélesíti, a következőket mondja. Közönös a világ. Az élet egy összezsúfolt táncterem. Sűrög forog, jő, megy a népség, be és ki, szűne, szüntelen. És a jövőket, távozókat kigyőzni, mind köszönteni. Nagy részvétel, ha némelyikünk az ismerőst megismeri. Közönös a világ. Az ember önző, falékony húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mász, s harap. Döbbenetes sorok ezek. De ahogy a mában, a múltban is így volt, hogy az emberek félreismerték egymást, az emberek ellenségesen viszonyultak egymáshoz is. Tehát a nagy kérdésünk ez, hogy egy próféta hogyan mutatott itt nem szavával, nem beszédével útmutatást, hanem a cselekedetével. Felidézném először önöknek a történet közvetlen előzményeit. Most jó, hogyha a térképünkre tekintünk, a térképünkön láthatjuk, hogy Izraellel szomszédos Szíria, az északi országrész Samária szomszédos ezzel az országgal, és ebben az időszakban, tehát az időszámításunk előtti 9. században a szíriai csapatok betörtek Izraelbe. Azaz egészen pontosabban szerettek volna betörni, de Elizeus mindig megjelentette Izrael királyának, hogy honnan jön a betörés, ezért a király ott a hadseregét megduplázta, és a szíriaiak támadását visszaverte. A szíriai király tanácsot tart, és azt mondja a legbensőbb körének, az országa vezetőinek, hogy mondjátok meg, hogy ki a besúgó köztetek, ki az, aki megjelenti a támadási útvonalainkat. Akkor jelentkezik egy ember, és elmondja, hogy nem köztük van besugó, hanem Izraelben él egy próféta, Elizeusnak hívják, és ő jelenti meg a saját királyának, hogy mit szeretnének tenni az ellenséget csapatok. Elhatározza a szíriai király, hogy elfogadja akkor a prófétát. Egy csapatot meneszt, és hogy látjuk a térképünkön, Dótán van él a próféta, híres hely ez a Dótán, Bibliát olvasó embereknek visszaidéződhet, hogy Józsefet is itt adták el testvérei több évszázaddal ezelőtt. Észak-Izrael egy városkája fenn a hegyek között, és itt él a próféta Elizeus szolgálójával, Géházival. Reggel arra ébrednek, hogy megjelenik az ellenség, és körbeveszi a várost. A következőképpen olvasom Királyok második könyve 6. fejezetétől. Felkelvén pedig jó reggel az Isten emberének szolgája kiment, és íme seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És mondta néki az ő szolgája, jaj, édes uram, mit cselekedjük? A szolga Géházi pontosan tudta, hogy miről van szó, Elizeust akarják elfogni, és megrettent, félni kezdett. Nagyon nagy a történetnek ez a része is, hogy mit tegyünk akkor, ha számunkra nem kívánatos események következnek be az életben, amikor a legjobb okunk a félelemre van, mit tegyünk ilyen alkalommal. Figyeljük meg a prófétának, mondom még egyszer, nem szavát, nem beszédét, hanem a magatartását, az útmutatását, hogy amikor félni kellene is az embernek, mit tegyen. A következőt olvasom a történet folytatásában. Elizeus felelt, ne félj, mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velük. És imádkozott Elizeus, és mondta, ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitotta az Úr a szolga szemeit, és látta, és íme, hogy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül. Kedves nézőink, döbbenetes a történetnek ez a része, pedig nem is ez a történetnek a középponti része, amikor az embernek félni kellene, de mégse adja meg magát a félelemnek, hanem hogyha az ember kellő önismerettel, hiteles célokért küzd az életben, és tudja, hogy az eszköze is megválogatottan jók. Az ember ne féljen, az ember ne rémüldözzön. Jusson eszébe az embernek mindig az, amit itt Elizeus mond a szolgájának, hogy többen vannak, mint akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Az életben ez egy fontos felismerés kell, hogy legyen mindannyiunk életében és sorsában, hogyha valaki jó célt követ, akkor számíthat külső segítségre, többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk. Egyszer egy szakmunkás képzőben tartottam előadást, arra kértek, hogy a lelkiismeretről beszéljek. Feltettem a kérdést a fiúknak, hogy mit gondoltok, mi az, hogy lelkiismeret? Kisvártatva egy fiatalember azt mondta, luxus. Mindenki nevetni kezdett. Aztán ő hozzátette magyarázólag. Tetszik tudni, hát nem lehet a lelkiismeret szerint élni, mert ha a lelkiismeret szerint élnénk, akkor éhen halnánk. A lelkiismeretet sokszor el kell némítani, félre kell tenni. Mindenki bólintott. Azt válaszoltam ennek a fiatalembernek, ha valaki mégis a lelkiismeretét követi. Tudom, hogy a lelkiismeret az olyan a világban, mint egy gram. A közvélemény meg mások szokásának mázsányi súlyával szemben. De ugye a fizikából is tanultuk, hogy a gram lehúzhatja a mázsát, ha az emelőkarnak az az oldal, ami a gram oldalán van, annyival hosszabb. Vagyis ha követjük a lelkiismeretet, követjük a meggyőződésünket, ha valóban jó utat választunk, akkor számíthatunk mindig külső segítségre. Mondhatnánk a Római Levél 8. fejezetének híres kifejezésével, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Elizeus azért imádkozott, hogy ezt látomásban a szolgálója még lássa is, és látott megrakva tüzes lovagokkal, szekerekkel, ugye látomás formájában, Géház is látta ezt, hogy mennyei lények, mennyei seregek vannak ott Dótán körül, és majd meg fogják őket védelmezni, bármekkora is a túlereje a szíriai csapatoknak. De hadd olvassam tovább a folytatást. És mikor azok hozzá lementek, könyörgött Elizeus az Úrnak mondván, verd meg ezt a népet vaksággal, és megverte őket vaksággal az Elizeus kívánsága szerint. És mondta nékik Elizeus, nem ez az út, sem ez a város, gyertek el én utánam, és ahhoz a férfihoz vezetlek el titeket, akit kerestek, és elvezette őket Samáriába. Most jön a történetünknek a fontosabbik része, az izgalmasabb része, és a félelmetesebb része. Hát beérkeznek ezek a csapatok, ezek a szíriai csapatok Elizeus házához. Bemennek hozzá és megkérdezik, hogy hát hol van Elizeus próféta? És milyen érdekes, hogy a próféta megint csak imádkozik, kéri az Istent, hogy verje meg ezeket az embereket vaksággal. senki ne gondoljon semmi különlegességre, nem fizikai vakságról van itt szó, hanem Elizeus azt kéri, hogy az Isten segítsen neki, hogy ezek az emberek ne ismerjék fel őt, ne tegyenek fel olyan kérdést, ami kétségtelenné teszi, hogy ő Elizeus. Mert ő erre a kérdésre megválaszol, azt mondja nekik, Elizeusért jöttetek? Nem ez az út, nem ez a város. Gyertek utánam, elindulok, gyertek utánam, majd elvezetlek titeket ahhoz az Elizeushoz, akit ti kerestek. És hogy látjuk a térképünkön, és mutatnám is az útirányt, Dótán és Samária több mint 20 kilométer távolságban van. Elizeus vezeti a szíriai csapatokat hegyi hágókon, úttalan utakon, és amiért ő imádkozott, beteljesedett, senki nem teszi fel a kérdést, hogy hol van már a próféta, hanem mennek engedelmesen Elizeus után. Itt kellett az Isten segítsége, hogy ezt ne tegyék fel, ezt a kérdést, hogy Elizeus megmutathassa, hogy ki lesz az a próféta, akit ők el akarnak fogni és ártalmatlanná akarnak tenni. Természetesen Dótánból Samáriába nem azért vezeti őket a próféta, mert valami hegyi barlangba vagy erdőbe akarná őket vezetni. Samária ekkor az ország fővárosa. A próféta tehát bevezeti ezeket az embereket a király és a királyi csapatok, hogy úgy mondjam, a karmai közé. És mikor bementek Samáriába, mondta Elizeus, ó uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak. És megnyitotta az Úr az ő szemeiket, és látták, és íme Samária közepében voltak. Az Izrael királya pedig, mikor látta őket, mondta Elizeusnak, vágván vágassam én őket, atyám. Azt mondja Izrael király, hogy itt van az ellenség, beszaladta a karjaim közé, bevezetted ide őket, Elizeus, milyen jó dolog ez, és milyen ügyes voltál. Hát most akkor lemészárolhatom az ellenséget. Most akkor bosszút állhatok az ellenségem. És most mutatkozik meg, hogy kicsoda Elizeus. Most látják majd meg a szíriabeliek, hogy ki az a próféta, akit ők mind ellenséget akartak elfogni. És mondta Elizeus a királynak, ne vágasd, leszoktad-e vágatni azokat, akiket karddal vagy kézzívvel fogsz el? Adj nékik kenyeret és vizet, hogy egyenek és igyanak, és elmenjenek az ő urukhoz. És nagy lakomát szerzett nékik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Ők pedig elmentek az ő urukhoz, és ettől fogva többé nem jöttek szíriai portyázó csapatok az Izrael földjére. Kedves nézőink, nem tudom, hogy tetszenek-e látni, hogy ez a történet mennyire a máról szól. Ha bennünket félreismernek, félreértelmezik a szavainkat, nem úgy kezelnek, ahogy emberhez méltóan kezelhetnének, ne igazoljuk magunkat, ne mentegetődzünk, ne magyarázkodjunk, várjunk arra a pillanatra, amikor megmutathatjuk azt, hogy tényleg mi van bennünk. Az embereket nem magyarázkodással, nem okfejtésekkel, nem filozofálgatásokkal lehet meggyőzni, hanem azzal, hogy az élet hétköznapjaiban valóságosan egy adott helyzetben megmutatkozik, hogy mi kik vagyunk. Elizeust követve a szíriaiak tehát befutottak Izrael királyának karmai közé, de Elizeus maga mondta, hogy nehogy ellenséges indulattal legyél velük szemben. Dehogy is menjél velük szemben, akiket elfogtál, azok ellen akarsz hadakozni, ültesd le őket, terítsél nekik asztalt, adjál elébük ételt, és amikor a megdöbbent csapatok ott az ellenséges ország fővárosában lakmároznak, esznek és isznak. Szinte azt mondhatnák önök erre mesébe illő jelenet, de hogyan is mondja Arany János, nem mese ez gyermek. Nem mese ez gyermek. Akkor ezek az emberek megértették, hogy nem ellenségük Elizeus. Nem olyan ember, akit kézre kell kaparintani, el kell hurcolni, aztán meg kell ölni, hanem nagyon is meggondolkodtatandó dolgokat mond ez az Elizeus. Miért gyűlöljük egymást, ha ellenfelek vagyunk is, ha az ország másképpen gondolkozik, és Szíria, mint Izrael, de miért kellene egymásra fenekedni? Az a nagy tétel, amit ez a történet kimond, az Ószövetségnek is nagy tétele, nem csak az Új Szövetségnek. Jézus a hegyi beszédben azt mondta, hogy ha megütnek jobb felől, tartsd oda a bal orcádat is. Ha ezen múlik a másik ember megbékítése, tedd meg ezt. Pál apostol így mondja a Római Levél 12. fejezet 21. versében, ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Ez a Bibliának a nagy törvénye. Ha valaki ezt követi, soha nem fogják majd félreismerni. Ha valaki ezt követi, másokat is hozzásegít ahhoz, hogy helyesen ismerjék önmagukat. Azt gondolom, hogy ennek a történetnek a végén is egy zeneszámot kell, hogy meghallgassunk, és utána várom az önök kérdéseit.